A bíróság egy rendbeli szándékos emberölés és egy rendbeli gyilkosság büntetében mondta ki bűnösnek Kliska Gyulát, és ezért halálra ítélte. A legfelsőbb bíróság jóváhagyta az ítéletet, csak kétszeres gyilkost 1954. május 28-án kivégezték. Kalanda cellában. A bűnügyi riportert, mint általában az újságírót, hagyja a kíváncsiság. Nem csak a tények felderítésére, hanem olykor bizonyos lelki motivumok, pszichológiai vonatkozások feltárására is. Ennek kedvéért olyasmire is vállalkozik, amire egyébként alig lenne kapható, például arra, hogy bezárassa magát egy cellába valaki mellé, és az egyformán pergő napok csendjében ismerje meg egy különös bűnöző lelki alkatát. De engedje meg az olvasó, hogy az alábbi történetet egy régebbi esettel, pontosan egy felszabadulás utáni újságcikkel kezdjem. A cikk 1946. március 15-én jelent meg a Szabad Népben. A címe: Milliárdos hús, dohány és gyufa panamistát internált a rendőrség. Alcíme: Dulin államtitkár órák alatt kiszabadította a feketézők fejedelmét, aki még aznap új üzérkedésbe kezdett. Már a cím és az alcím is árulkodik a felszabadulás utáni viszonyokról, azokról, a hónapokról, évekről, amikor az egykori tőkések, az előző rend hívei egymás segítve, mentve próbáltak egyfelől ártani az új rendnek, másfelől ismét meggazdagodni. Érdemes a cikkbe beleolvasni, mert kiderül, hogy egy bizonyos Graumon Viktor, budapesti hentesáró és konzervgyáros, a Fekete Császár két alvezérével, Hortobágyi Levente és Horn Sándor budapesti áruüzérekkel hatalmas bűnszövetkezetet szervezett, és e panamák révén milliárdos fekete üzleteket bonyolított le. Az üzérek horribilis tételekben vitték a boltot. Sokan emlékeznek még rá, mit jelentett ez időtájt egy csomag cigaretta. Egy kiló zsírt lehetett kapni érte, később még többet. Gramannék millió számra szerezték be fekete úton a dohánygyárakból az akkori keresett cigarettát, és ezzel panamáztak. De hozzájutottak nagy mennyiségű húshoz is, és miközben száz és százezrek hetekig nem láttak húst, a feketézők mázsa számra értékesítették, persze tekintélyes pénzért, rendszerint aranyért. Az akkor még magánkéven lévő vendéglőknek alvilági találkozó helyű szolgáló eszpresszóknak a húst. A gazdasági rendőrség a három feketéző császárt letartóztatta. De Dulin, a kisgazdapárt államtitkára közbeavatkozott, és Graumon kiszabadult. Két társa a toronyházban maradt továbbra is, írja a cikk. Néhány nap múlva azonban a fekete császár alvezére, Hortobágyi Levente is kijött a börtönből, mégpedig 3 kiló arany ellenében. Hogy honnan vett ennyi aranyat szabadságának megszerzéséhez, megtudjuk, ha közelebbről is megismerkedünk Hortobágyi Leventével. Mert róla az egyik alvezérről lesz most szó. ...1956 nyarának egy délelőttjén éppen a bűnügyi osztályon jártam, amikor hallottam, hogy aznap reggel őrizetbe vettek egy nagy izért, neve Hortobágyi Levente. A néhány adat aligha késztetett volna arra, hogy cellatársnak jelentkezzem Kistarcsára Hortobágyi Levente mellé. Amikor azonban bogarászni kezdtem Hortobágyi bűnügyi iratai között, és felfedeztem az egykori újságcikkeket, valamint megtudtam, ki is ez az ember, személye felkeltette az újságírói érdeklődésemet. Csak kevesen tudtak arról, hogy a Kistarcsára induló rabszállító kocsi egyik utasa újságíró, akit minden más őrizeteshez hasonlóan szintén megfosztottak. Értéktárgyaitól, még cipője orvosától is, nehogy öngyilkosságot kövessen el. Megállapodásom a bűnügyi vezetőkkel úgy szólt, hogy 6 napot töltök Hortobágyival egy cellában, vállalom a börtönben szokásos napirendet, tehát nem dohányzom, azt a kosztot kapom, amit a valódi bűnözők, csak kihallgatások alkalmával hagyom el a cellát, és így tovább. Nem sokkal később már a két személyre szabott cella pokróccal letakart, mégis irdatlanul kemény és szokatlan pricsén heverésztem. Cellatársam Hortobágyi Levente eleinte bizalmatlanul fogadott, pedig életrajzom igazán megnyerhette volna a tetszését, elmondtam neki, hogy pincér vagyok, és azért buktam le, mert karórával neppeltem, üzérkedtem hümmögött. Szavaiból kitűnt, hogy valójában lenéz, amiért ilyen ócska kis trükkjeim vannak. Ő is a kemény deszka pricsen feküdt. Közömbös dolgokról beszélgettünk. Nagyon vágyakozott a szabad levegő után, a napvakító sugárral tört be a szűk rácsozott cellaablakon. Vacsora után valami olyan megjegyzést tett, hogy most is szívesen áldozna a szabadulásáért. Egyszer már sikerült ilyen módon szabadulnia, lásd a 3 kiló aranyat, pedig nagyon szereti a pénzt. A 44 éves Hortobágyi első látásra 26-28 évesnek tűnt, rendkívül jól ápolt, szinte piperkőz férfinak hatott, haját ondoláltatta, kezé is arról tanúskodtak, hogy ápolja manikűrözteti körmeit. Ruhája még nem volt megviselt a börtönélettől, s látszott rajta, hogy anyaga drága külföldi szövet, cipője, kisiparos remeke. Biztosan belekerülhetett vagy 800 forintba. Ne feledjük, 1956-ot írtunk, és ekkor még nem nagyon lehetett üzletekben külföldi szövetet kapni, és egy ilyen cipő ára felért egy kisebb keresetű dolgozó havi fizetésével. Próbáltam kiugratni a nyulat a bokorból, és így szóltam hozzá. Szép a cipőd. Szép. Szép? Vacok a bőre, itt nem tudnak cipőt csinálni, rossz a bőr. Értesz hozzá? Na, csak úgy. Tudom, mi a finom. Pesti vagy? Őspesti. Te hány éves vagy? 25. Te is pesti vagy? Nem, vidékről kerültem fel. Mondd már meg, miért hoztak téged be? Hát nem szeretted a spenótot? Nevetett, de aztán elkomorult a hangja. Ezek? Most már nem láttam az arcát, mert sötét volt, de hangsúlyából éreztem a megvetést azok iránt, akik ide behozták. Azt mondják, üzérkedés, marhák. A világon nincs még egy ország, ahol büntetnék azt, aki kereskedik. Mivel kereskedtél? Most gyümölcsel. Az jól ment, meg zöldséggel. Ezek a marhák még nem jöttek rá arra, hogy egy nagyváros nem lehet zöldség és gyümölcs nélkül hagyni. Te rájöttél? Ide figyelj, öcsi. Én már sok mindenre rájöttem. Utálom ezeket, tele vagyok ötletekkel, és képtelen vagyok megvalósítani. Mindig zöldséggel foglalkoztál? Ez a kérdés a velejére tapintott. Ebben a pillanatban ösztönösen kitört belőle valami hencegésféle. Marha. Két konzervgyárom volt, meg egy társas nagykereskedésem. De ebben nem volt sok tőke, csak 70 000 pengő, nem sok. Röhely. Ha ez most megvolna, ebből is megélnék. Tudod, milyen villám volt a Gellért hegyen? Néhány perc alatt megtudtam, hogy volt még két háza vidéken, két autója, rengeteg arany és gyémánt ékszere és annyi pénze, hogy pontosan soha nem is tudtam ennyi. Jól éltél. Nekem néhány vacak órát kellett passzolnom, hogy azt a nyomorult kis fizetést kiegészítsem, és ezért is behoztak. Adtam alá a lavat. Ha egyszer kijutnék. Végleg megnyertem a bizalmát, és most már kisé szomorkás vágyakozással, de beszélt, és emlékezett a régi szép időkre. Ezek a marhák még azt se tudják, hogy én csendőr voltam. Öcsi, százados voltam, de kus. Elmondta, hogy nagybátyja volt az a Hiller József, az eredeti neve neki is Hiller, aki a 40-es évek elején a német tulajdonba került magyarországi bauxitbányák vezérigazgatója lett. Ő rendelt maga mellé csendőrparancsnoknak, szinte személyi testőre lettem. De ezt nem nagyon szerettem, minden időmet lefoglalta. Él még a nagybátyád? Él, odakint. Neki volt esze. Akárcsak az egész családomnak leléptek 45-ben. Engem meg itt hagytak utóvédnek, hogy vigyázzak a vagyonra. Marha voltam. De már a fene tudja. Akkor azt hittük, hogy rövidesen visszajönnek. Én voltam a legfiatalabb, nekem kellett itt maradni. Mi lett a gyáraiddal? Mondd, öcsi, te tényleg ilyen buta vagy, vagy csak tetteted magad? Elvették. Még egy darabig én voltam az igazgató, de aztán elvették. 1946-ban azért nem volt rossz, dőlt a pénz. Hús, cigaretta, liz, gyufa, zsír, meg ami jött. Rengeteget lehetett keresni. Akkor voltam marha, hogy nem léptem le. Ennyi aranyom volt. 46-ban lebuktam. Te nem emlékezhetsz rá, gyerek voltál, de az újságok is megírták. Azok a dögek. De én minden újságírót kinyírnék. Mindent kiszagolnak. 3 kiló aranyért jöttem ki. De duplán megtérült. Aztán mindenemet elvették, csak egy vidéki házamat tudtam valahogy átmenteni az államosítás elől. Hallgattam, hogy kesereg, hogy henceg. Lassan összeállt a kép. 1949 végéig sehol nem dolgozott, kisebb magánakciókat bonyolított le, abból is megélt. Ezt mutatja, hogy mindennapos látogatója volt az expresszóknak. Átmulatta az éjszakát és szórta a pénzt. Hogy megéreztem a szavaiból, bár erről nyíltan nem beszélt, hogy a spekulánsok üzérek világa ezernyi szállal összeköttetéssel rendelkezik, és így módon segítik, fedezik egymást. Volt olyan idő, amikor egyszerre 17 nőm volt készenlétben, és csak szólni kellett valamelyiknek, hogy mulassunk egyet. Voltál már szeánszon? Milyen szeánszon, ahol asztalt táncoltatnak? Marha! Lányokkal! Hát az hogy megy? És elmondta, minden ocsmányságával egyetemben felidézett egy esetet, amikor 4 házas pár mulatozott, ocsmánykodott vele együtt. Egymás szeme láttára váltották a partnereket. Éjfélre járatott az idő, amikor elaludtunk. Másnap reggel kihallgatásra vittek, és amikor visszatértem a cellámba, Hortobágyi azonnal nekem szegezte a kérdést, mit akartak. Arról fogadtak, hogy hány órát adtam el, de én csak egyet ismertem be, azt, amelyiken tetten értek. Többet úgy sem mondok meg nekik, próbáltam adni a nagyfiút. Megint végigdültünk a pricsen, és beszélgettünk. Most arra oktatott, hogyan tagadjam le a balhéimat. Azt hiszed, én köpök, nekik bolond leszek. A haveroknál van dohány, meg minden egyéb. Azt hiányzik, hogy megtalálják. Így csak azt hiszik, hogy egyedül csináltam. Sajnos a fejünkre nőttek ezek a prolik, de nem is értem. Szerinted bűn az, ha az ember egy kicsit kereskedik? Hát már a föníciaiak is kereskedtek, te öcsi, ha egyszer dohányra teszel szert. Mindet aranyba meg brillbe fektesd, az értékálló. Hogy mit értett kereskedés alatt, azt nem nehéz kitalálni. Teljesen más fogalmai voltak a kereskedésről neki, mint mondjuk nekem, ám bár erről mélyen hallgattam. Hát ha mindenedet elvették, hogy maradhatott mégis valami? Ne gondoljam marának, hogy nem tartalékoltam, meg azért most is csúran csöppen valami. 6-6000 forintért vásárolt 4 bundát, 4 kedves nőismerősének a zöldség és gyümölcs szakma akkor is jól fizetett már. Rájöttem, hogy már nagyon figyelnek, mert nem csinálok semmit, kellett valami flepnit szerezni. Bementem a tanácshoz, és mondtam, hogy én valamikor kereskedő voltam, és kérek zöldség, meg gyümölcskereskedői engedélyt, kirúgtak. De megtaláltam a kiskaput, egy 20-ast fizettem, és megkaptam. 20 forintért. Marha! 20 000-ért. Csak papír kellett, a többi már ment magától. Jártál már a Haller téren? Jártam. Ott volt a boltom.